Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, a benne külés, belföldi hírek, sport és gazdaság.
Jó estét kívánok.
Azonnal kezdünk. Aláírták az utolsó megállapodást, így januártól már vízum nélkül utazhatunk az Egyesült Államokba. Országos adóbojkottot hirdetnek vállalkozók, ha a kormány nem állítja meg a milliárdos körbetartozást. Oroszországban 90 évvel kivégzésük után rehabilitálták Miklós cárt és családját.
Kosárbajnokság bírók nélkül a főtitkár vezette a nyitó meccset.
Aláírták az amerikai vízummentességhez szükséges utolsó megállapodást Budapesten. April Foley amerikai nagykövet szerint januárban már vízum nélkül lehet utazni az Egyesült Államokba. Ehhez még egy feltételnek kell megfelelni. Annak, hogy egy évben 10%-nál kevesebb legyen az elutasítottak aránya. Úgy néz ki, ez meg lehet, mert hogy az amerikai nagykövetség adatai szerint 8-9% között van az arány, és ez már csak azoknak a magyaroknak a kérelmei jönnek, amelyeket külföldön adnak be. Ez azonban elenyésző szám.
New Yorkba induló utasok Ferihegyen. A gépre csak a vízum többszöri ellenőrzése után lehet feljutni. Nem ez az első amerikai vízum a Dávid Kornélnak. A 107-szeres válogatott több amerikai csapatban is kosarazott, most is Clevelandbe tart. Játékos megfigyelőnek megy, reméli most utoljára vízummal.
Mindenképpen könnyebbséget fog jelenteni, aztán nem csak nekem, nagyon sok más embernek is, hiszen azért ezt procedúrán kell ugye részt venni.
Ez már a vízummentességhez szükséges utolsó megállapodás aláírása a külügyminisztériumban. Az amerikai nagykövet bízik abban, hogy Magyarország még a Bush kormány idején, azaz legkésőbb január 20-áig vízummentes ország lesz. A megállapodás legvitatottabb része az volt, hogy Magyarország kiadja a beutazók különleges adatait. A kormány végül nem járult hozzá, hogy például a szexuális beállítottságról vagy a politikai szimpátiáról adatot kérhessenek.
Nincs ebben a megállapodásban semmi, illetve ennek a megállapodásnak nyomán nem fog semmi olyan történni, ami magyar állampolgárok adatait a legkisebb kockázatnak tenné ki.
A vízummentesség becslések szerint jövőre 50 ezer magyar utazását könnyítheti meg. A budapesti amerikai nagykövetség adatai szerint évről évre egyre többen utaznak az Egyesült Államokba, csak tavaly több mint 40 ezeren. A Magyarországról utaztató légitársaságok viszont arra panaszkodnak, hogy az elmúlt pár hónapban nagyon sokan tették át az utazásukat januárra, a vízummentes időszakra. Kérdések nélkül azért januártól sem ússzák meg a magyar turisták. Várhatóan egy internetes oldalon regisztrálniuk kell majd magukat, és egy kérdőívet is ki kell tölteniük. A vízummentesség azonban továbbra sem jelenti azt, hogy biztosan bejut majd a magyar turista az Egyesült Államokba, mert a bevándorlási hivatal bármikor bárkit visszaküldhet a határról is.
Az amerikai kongresszus felsőháza, a szenátus ma szavaz az átdolgozott 700 milliárd dolláros bankmentő csomagról, amelyet a képviselőház hétfőn elvetett. Az amerikai szövetségi kormány a magyar állam több évnyi kiadásainak megfelelő összegből felvásárolta volna a jelzáloggal terhelt értékpapírokat és más rossz adósságokat a bankoktól. New Yorkból Bombera Krisztina tudósít.
A szenátus azzal a döntéssel, hogy ma megpróbálja elfogadni a hétfő óta már újra átalakított törvénycsomagot, politikai nyomást szeretne gyakorolni a holnap ülésező képviselőházra, vagyis úgy tűnik, hogy a szenátorok között kisebbnek tűnik az ellenállás, mint a képviselőházban. A sokszor módosított törvényt tehát újra módosították, a legfontosabb új elem, ami úgy tűnik, hogy nagyon népszerű, az, hogy növekedjen az állami bankbeszédbiztosítás összeghatára, 100 ezer dollárról 250 ezerre. Ennek az a haszna lehet, hogy megelőzhet egy potenciális bankpánikot, hiszen itt most az emberek bármelyik nap elveszíthetik a bizalmukat a hagyományos bankokban is. De ha kiveszik a pénzüket, akkor az ugye katasztrófa lenne. A törvénycsomag másik eleme a republikánus politikusokat akarja megnyerni. Újabb adócsökkentési elemek a vállalatok számára, és a harmadik a demokraták egyik szívügye, adócsökkentés alternatív energiakutatásra. Ezeknek az új javaslatoknak a költsége egyébként újabb 100 milliárd dollár költést jelent, természetesen az államadósság rovására, vagyis hiánykövetkezésről van szó, arról pedig most a sötétben tapogatózunk, hogy mennyivel teszik szavazásra alkalmasabbá az eddigi törvénycsomagot.
A nyugat-európai tőzsdék többnyire emelkedéssel zártak ma, főként amiatt, hogy a piac reménykedik az amerikai bankmentő csomag elfogadásában. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, több mint 1,5%-os emelkedéssel zárt tegnaphoz képest. A vezető részvények vegyesen mozogtak az előző napi záráshoz képest. 676 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság 9 nagy olajipari cégre, köztük a MOL-ra is, kartellezés miatt. A nagy olajcégek a paraffinviasz kereskedelméről állapodtak meg, és ez szabályellenes. A MOL-t 23,7 millió euróra, vagyis mintegy 5,5 milliárd forintra büntették. Brüsszelből Nika György tudósít.
Multikról van szó, olyanokról, mint a Repsol, az ExxonMobil vagy a Total. És a nagy ágyú a tizedik, a Shell, amelyet nem büntettek meg, mégpedig azért nem, mert évekkel ezelőtt éppen a Shell jelentette fel önmagát és a többieket az Európai Bizottságnál kartelezés miatt. Rendszeresen találkoztak 13 éven keresztül az embereik, és megállapodtak a piac felosztásáról, az árakról, a vásárlók elosztásáról. A Shell-nél például paraffin maffiának nevezték a csoportot, de ismerhettük volna Kékszalon néven is, egy hamburgi szálloda bárja nyomán. Luxusszállodákban találkoztak, például Budapesten, Bécsben, Münchenben, Strasbourgban. Az érintett cégeknek most nagyjából 2 hónapjuk van arra, hogy eldöntsék, fellebbeznek-e. Úgy tudom, hogy mindegyik cég készül a fellebbezésre. A MOL-nak nem nagyon lehet érdeke, hogy konfrontálódjon a bizottsággal, legalábbis nem nagyon, hiszen több ügyben forog itt a neve Brüsszelben.
Mától 6,5%-kal drágul a lakossági gáz. Ez már a negyedik gázáremelés az idén, amely összesen 1120 forintos többletkiadást jelent havonta egy átlagos fogyasztású család számára. Drágul a távhő is, de a fogyasztó kompenzációt kapnak. Csökkent viszont mától a strádadíj. Az autókra érvényes 4 napos matricáért az eddigi 1530 forint helyett 1170 forintot kell fizetni. A motorokra pedig az eddigi 765 forint helyett 585-öt. Olcsóbb lett a benzin is, 2 forinttal, a gázolaj ára nem változott. A szocialisták a cégautóadót, a Fidesz a társasági adót módosítaná az adótörvények tervezésében. Az MSZP frakció nem az ár, hanem a hengerűrtartalom alapján határozná meg a cégautók után fizetendő adót. A Fidesz ismét az alapvető élelmiszerek és a távfűtés áfájának csökkentésére nyújt be módosító javaslatot. Varga Mihály frakcióvezető helyettes azt mondta, indítványozzák a gyermekek után járó adókedvezmény kiterjesztését és beruházási adókedvezmény bevezetését. A Fidesz azt szeretné, hogy jövőre 18% helyett csak 16% legyen a társasági adó. Országos adóbojkottot hirdet a vállalkozások érdekvédelmi szervezete a körbetartozások miatt. 2 hét haladékot adnak, amennyiben nem történik semmi, mindenkit arra szólítanak fel, hogy ne fizessen adót. Becslések szerint már az 1200 milliárd forintot is meghaladja a lánctartozások összege, ami miatt tavaly csak az építőiparban mintegy 1000 vállalkozás ment tönkre. A szervezet aktivistái ma több városban is felkeresték a tartozó vállalkozókat.
A kifizetetlen vállalkozók járnak házról házra, hogy behajtsák tartozásaikat.
Diagonál Kft. Nevezetű cégen keresünk.
Ide is pénzért jöttek, de most sem kaptak.
Megvan, itt van kiírva.
Bár a postaládán még szerepel a cégneve, de a lakásban már nem lakik senki.
Túl közel kiabál, akkor be.
Ez már a pénzügyminisztérium előtti tér. Így gyülekeztek a körbetartozások vesztesei.
Hát 20 fővel dolgoztunk a tavasszal, jelen pillanatban 5 fő a vállalkozás létszáma.
A kisvállalkozásnak több millió forinttal tartoznak, és ha év végéig nem jut pénzhez, akkor megszűnhet.
Az egész magyar társadalmat általános adóbojkottra fogjuk fölhívni.
A Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége szerint csak így lehet rákényszeríteni a kormányt, hogy tegyen a körbetartozások ellen.
Jó napot kívánok!
Ma petíciót adtak át a pénzügyminisztérium képviselőjének. Azt mondta, a miniszter később válaszol. Az APEC ugyanakkor egy listát készít majd, amelyből mindenki számára kiderül, ki nem fizeti ki a tartozásait. Becslések szerint mintegy 1200 milliárd forint a tehető a körbetartozások összege. Csak az építőiparban 600 milliárd forinttal tartoznak egymásnak a vállalkozások. Statisztikák szerint jelenleg 10-ből 3 vállalkozó nem fizet partnerének. Emiatt tavaly több mint 1000 kis cég szűnt meg. A híradót Szilágyi Béla tudósította.
Már az első napon rengetegen érdeklődtek a házi orvosoknál a pneumokókusz elleni védőoltásról. Mától ingyen kaphatják meg ezt az oltást a 2 éven aluli gyerekek. Nem kötelező, csak szülői kérésre adják be a csecsemőknek. A pneumokókusz baktérium agyhártyagyulladást, középfül, arcüreggyulladást is okozhat. A teljes védettséget azonban 3 vakcina kell, az emlékeztető oltásokat 1-1 hónap kihagyással adják be a kicsiknek. Vérzéses lázban meghalt egy német orvostanhallgató Szegeden. Még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a halálát. Az első gyanú szerint hantavírus fertőzte meg. A hantavírust, már ha arról van szó, rágcsálók terjesztik, vagyis a fiú megfertőződhetett az egyetemi kísérletek közben, de csoporttársai szerint nemrégiben tanulmányúton volt Norvégiában, és nem sokkal a hazaérkezése után lett beteg.
Ezek a külföldi diákok is Szegeden tanulnak. Az évfolyamtársuk volt a két napja meghalt fiú. Nem akartak nyilatkozni, mert azt mondták, nem tudnak biztosat. Ami biztos, hogy a 21 éves német fiút ide a belgyógyászati klinikára hozták be 3 héttel ezelőtt. Hányt, belázasodott és belső vérzése volt. Rövid idő alatt olyan rossz állapotba került, hogy nem tudták hazaszállítani Németországba, pedig a szülei ezt szerették volna. Két napja pedig meghalt. A tünetek valamilyen vérzéses lázra, leginkább a nagyon ritka hantavírusra utalnak, amely patkányok és egerek ürülékéről terjed az emberre. Az egyetem több helyen is küldött mintát.
Én azt is hallottam, hogy talán Németországban is küldtek ki vizsgálati anyagot.
Magyarországon az elmúlt 50 évben 200 hantavírus fertőzés volt, ami bár súlyos, senki nem halt bele.
6-8 eset évente elő szokott fordulni, de ezek nem túl súlyosak, tehát ezek azért nem járnak halálozással.
Ezért azt is vizsgálják, hogy más vérzéses láz okozhatta-e az egyetemista halálát. Információink szerint ellenőrzik, hogy a fiú hol érintkezhetett vírushordozóval. Nemrégiben tanulmányúton volt Norvégiában, és nem sokkal a hazaérkezése után lett beteg. A Szegedi Egyetem klinikai központja belső szakmai vizsgálatot rendelt el. Úgy tudjuk, azt vizsgálják, hogy a fiú halálát okozhatta-e hantavírus, és ha igen, akkor hogyan kapta el. Eredményt egy hét múlva ígérnek, de egyelőre nem nyilatkoznak az ügyről. A Híradót Szegedről Hevér Lóránt tudósította.
Találtak melamint a fehér nyuszi cukorkákban, abban, amit néhány napja egy budapesti kínai boltban foglaltak le. A laboratóriumi vizsgálat szerint viszont annyira kevés szennyeződés van az édességben, hogy az egyáltalán nem káros az egészségre. Az ANTS továbbra is ellenőrzi, főként a kínai boltokat. Minden olyan terméket be kell vizsgáltatni, amelyben 15%-nál több kínai tejpor van. 5 gyerek meghalt, amikor összeomlott egy iskola lépcsőháza az oroszországi Orenburg megye egyik településén. 11 sérült kisgyákot kórházba vittek. A baleset tanítás alatt történt. Az iskolát tatarozták, és a munkások éppen az előcsarnok ablakát próbálták kiemelni, ez okozhatta az omlást. A statikus szakértők szerint a 40 éves épület szerkezete teljesen előregedett, ezért tatarozás helyett haladéktalanul le kell bontani. A szülők egyébként korábban tiltakoztak az ellen, hogy a felújítást az évnyitó után kezdték meg az iskolában. Az Európai Unió megfigyelői elkezdték a járőrözést a kaukázusi válságövezetben. A misszió része a Délosszét-Abház-Grúz konfliktus rendezését szolgáló nemzetközi béketervnek, amelyet Nicolas Sarkozy, az unió soros elnöke, és Medvegyev orosz államfő dolgozott ki. A megfigyelőket azonban több helyen feltartóztatták az orosz katonák.
Zuhogó esőben indult el az első uniós járőr. Az egyenruhás, de fegyvertelen megfigyelőket az olasz csendőrség páncélosaival vitték. Az augusztusi harcok színterén ugyanis sok még az akna. A küldetés nem könnyű. Noha a nemzetközi béketervet mindegyik fél elfogadta, mégis az utolsó pillanatig vitáztak azon, pontosan milyen felhatalmazása van a megfigyelőknek. Láthatóan a helybéliek is azt találgatják, kik vagyunk és mit tehetünk a válság megoldásáért. Nyilatkozta az egyik járőrt vezető svéd diplomata. A Grúziától elszakadt két terület mentén létrehozott ütközővezetbe végül beengedték az uniós megfigyelők egy részét. A terv szerint ebből a zónából 10 nap múlva kivonulnak az oroszok. A tbiliszi kormány viszont tiltakozott az ellen, hogy egy orosz felderítőgép az övezeten kívül filmezte a grúz csapatokat. A pilóta nélküli szerkezet magától zuhant le, nem lőttünk rá, mondta a grúz belügyminisztérium szóvivője. Közben Moszkvában az orosz elnök 56 katonát tüntetett ki hősi helytállásért az augusztusi harcokban. Dmitrij Medvegyev szerint a rövid háború hosszú időre átalakította a kaukázusi helyzetet.
Mexikóban több ezer házat tett átmenetileg lakhatatlanná a 2 hete tartó esőzés. A tengerparti Veracruz és Tabasco szövetség államokban több mint 2 tucat folyó lépett ki a medréből. Az árhidakat sodort el, és néhány falut teljesen elvágott a külvilágtól. Veracruz egyes területein 3 méter magasan áll a víz. Kedden bezárták az egyik legjelentősebb kikötőt is, ahonnan a mexikói olajexport komoly része indul külföldre. Brazíliában a kormány a legnagyobb illegális fakitermelő. Legalábbis ez áll abban a jelentésben, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium tett közzé. Az országban július óta iszonyatosan felgyorsultak az őserdők pusztítása, és az illegális fakitermelők listáját épp egy kormányintézmény vezeti.
Kivágott és felperzselt esőerdők az Amazonas vidékén. A terület a Brazil Agrárreform intézethez tartozik, amelynek az a feladata, hogy földhöz, így megélhetéshez juttassa a legszegényebb rétegeket. De nem az esőerdők kárára, mondja a jelentés közzétevő környezetvédelmi tárca vezetője. Aggasztó, hogy az intézet kezelésében lévő területeken, akár nemzeti parkokban is ekkora mértékű pusztítást tapasztalunk. Megengedhetetlen, hogy az esőerdőket pusztítók toplistáját a kormány vezesse, mondja a miniszter. A fekete lista első 100 helyén állókkal szemben, így saját intézete ellen is büntetőeljárást kezdeményez a minisztérium. Az Agrárreform Intézet vitatja a jelentésben foglaltakat. Szerintünk elavult adatokat vettek alapul. És miért hiányoznak bizonyos fakitermelők a listáról? Kérdezi az intézet elnöke. A minisztérium vizsgálja, hogy a földhöz juttatott szegények maguk is írtják-e az erdőt. Ha igen, az a nagy termelőket igazolná, akik szerint hiba kizárólag őket okolni az esőerdők pusztulásáért.
Hóesést érzékelt a Marson az amerikai Mars-szonda, amely egy nappal ezelőtt a víz korábbi jelenlétére utaló mészkövet is talált. A hóesés most a Phoenix egyik lézeres mérőeszköze észlelte a vörös bolygó északi sarkvidéke felett, nagyjából 3 kilométeres magasságban. Azt nem lehet biztosan tudni, hogy a csapadék elérte a bolygó felszínét. A moszkvai legfelsőbb bíróság rehabilitálta az utolsó orosz uralkodót és családját. Az indoklás szerint II. Miklós politikai megtorlás áldozata lett, amikor 1918-ban a bolsevik kormány utasítására családtagjaival együtt ítélet nélkül kivégezték. A cári család még élő tagjai évek óta követelték, hogy az orosz állam ismerje el a törvénytelenséget.
A moszkvai hivatalok 90 évvel a cári család kivégzése után is azt állították. Az egykori uralkodót a polgárháborús káoszban bírósági tárgyalás nélkül ölték meg, feleségével és 5 gyermekével együtt. Vagyis nem volt ítélet, amelyet most érvényteleníteni lehetne. Márpedig jogilag ez a rehabilitáció. A Romanov leszármazottak ügyvédje viszont azzal érvelt, a bolsevik kormány rendelte el a kivégzést, és ez része volt az általános vörös terrornak. A legfelsőbb bíróság megvizsgálta a történelmi hátteret és megállapította, az utolsó cár a jogtiprás áldozata volt, mondta a bíróság szóvivője. A fogoly II. Miklós és családját 1918 nyarán Jekatyerinburgban lőtték agyon a helyi forradalmi fegyveresek. A holttestek maradványait csak a kommunista korszak végén találták meg. Évekig tartó azonosítási eljárás után a Szentpétervári családi kriptában temették el a kivégzett Romanovokat. Oroszországban újabban sokan mártírnak tartják a cárt, akit a szovjet rendszer korábban gonosztevőnek állított be. A dinasztia külföldön élő tagjai a bíróság döntését történelmi igazságszolgáltatásnak tartják, ezért lemondtak minden anyagi kárpótlásról.
Sport következik Sulek Csabával, és az M1-en közben már elkezdődött a meccs, ha minden igaz.
Így van, zajlik a Liverpool-Eindhoven találkozó, azért vannak híreink, csak utána kapcsoljanak majd át. Ma délután megkezdődött az NB1-es női kosárlabda bajnoksága. Hír sajnos mégsem a játékról vagy a játékosokról szól, hanem a bírókról, illetve azok hiányáról.
Hogy valami nem volt gömbölyű a Vasas Szevijép mérkőzésen, azt az is láthatta, aki nem ért különösebben a kosárlabdához. Sterbenc Tamás ugyan megjelenésében még hasonlított egy kosárlabda bíróra, de alkalmi partneréről ugyanez már nem volt elmondható.
Most csak én azért vagyok itt, mert megkértek egy csapat, bíznak abban, hogy talán az edzői múltam miatt értem annyira játékot, hogy lefújjam a találkozót. Én nagyon remélem, hogy az első forduló után a csapatok, illetve a játékvezetők is átgondolják az eddigieket, és együtt megszólfák fogják oldani.
Megkérdezhetjük, hogy mikor és milyen mérkőzés vezetett utoljára?
Azt hiszem gimnáziumban, tehát egy 20-25 évvel ezelőtt valamilyen középiskolai találkozó volt.
Nem volt nehéz dolga Győrött a két alkalmi játékvezetőnek, Szabó Istvánnak a válogatott technikai vezetőjének, és Seres Évának a Sopron másodedzőjének. Egyébként pedig a fehérmeze Sopron pillanatok alatt szétrázta a szép reményű Győrt. Horthy Dóra válogatott formában ontotta a pontokat, 24-ig meg sem állt. A 18 pontos Ördög Editet sem volt könnyű tartani. Már a 45-14-es férjejárás is jelezte, hogy a rangadónak remélt összecsapás edzőmérkőzésé szelidült. Könnyed játékkal nyert a bajnok. MKV Euroleasing Sopron, Seat Foton Győr, 80-49.
Amíg az M1-emel zajlik a labdarúgó BL, addig foglalkozunk kicsit a kézilabdások csúcs európai kupájával is. A hétvégén mindkét BL csapatunk számára megkezdődnek a csoportmeccsek. Ma a Szegednél jártunk erőfelmérésen.
A halál csoportnak is nevezett HL-ű kvartetben nehezebb dolga lesz a PIK Szegednek, mint tavaly. A Magyar Kupa győztes csapat az elmúlt évben esélyesként csoportelsőként lépett tovább. Ebben az idényben a német Rajnekár Lőven, a horvát Kroácia Zágreb és a lengyel Plock ellenfeleként kellene a csoport első két helyének valamelyikén végeznie. A legkönnyebb vetétásnak a Plock tűnik.
Első meccsük lesz nekik is a BL-be, és mit gondoljanak erről a csoportról, nem az, hogyha kit vernek meg, hanem a Szegedet. Tehát biztos, hogy mindent meg fogok tenni a győzelemért, de én bízom abban, hogy tudunk győzni, mert jobb csapat vagyunk, mint ők.
A kulcsemberek közül Pulyezevics Boka, Krivo Kapics pedig térsérüléssel bajlódik, de valószínű mindketten pályára lépnek.
A 2012-es labdarúgó EB házigazdáival egyre több a probléma. Ukrajnában nem haladnak az építkezésekkel, Lengyelországban pedig folyamatos botrányoktól hangos a foci világ. A FIFA kizárással fenyeget.
A lengyel futballt 3 éve megrengető korrupciós botrány most borzolja csak igazán a kedélyeket. 117 letartóztatás és 29 csapat ellen folyó nyomozás után a lengyel sportminiszter ugyanis leváltotta a labdarúgó szövetség elnökét, a helyére pedig felügyelő biztos nevezett ki. Csak hogy hiába a jó szándék, lehet, hogy visszafelé sül el a dolog. A FIFA és az UEFA ugyanis nem ismeri el legitimnek az új vezetőt, sőt a külső beavatkozás miatt kizárással fenyegeti a lengyel csapatokat a nemzetközi kupákból, ez pedig a 2012-es EB rendezési jog elvesztését is jelentheti. A hírek szerint Skócia már jelezte, szívesen átvenni a házigazda szerepét. A lengyel futball sorsáról október végi ülésén dönt a FIFA.
Időközben egy friss hír, a FIFA ultimátumot adott a lengyeleknek, hétfőig vissza kell állítaniuk az eredeti állapotot, mert különben életbe léptetik az eltiltást. A mai legszebb gólokkal és a legérdekesebb találkozók összefoglalóival éjfél után pár perccel jelentkezünk majd.
Köszönjük szépen, és most időjárás jelentéssel folytatjuk, Visi Károly.
Jó estét kívánok! Változás kezdődött a Kárpát-medence időjárásában. Ma északra tőlünk elborult egy melegfront, nyugat-keleti irányban érintette felhőzete a Kárpát-medencét, és ebből a felhőzetből az északi határvidéken egy-két kisebb eső, záporeső is előfordult. Ezt a melegfrontot gyorsan követi egy viszonylag gyenge hidegfront, ez nem hoz számottevő változást még időjárásunkban, de a következő hidegfront mögött már több fokkal hűvösebb levegő érkezik, így a hét végén hűvös időre kell számítanunk. Ez a hűvös levegő ma elárasztotta már Európa nyugati részét, és fokozatosan közelít a Kárpát-medence irányába. Az éjszakai órákban csökken a felhőzet, számottevő csapadékra sehol sem számítunk, hajnalra általában 7 és 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben északon valamivel több felhő, délen valamivel több napsütés lesz, főként északon kell számítani, itt-ott kisebb esőre, záporesőre. Megélénkül, helyenként megerősödik a déli délnyugati szél, erős szélékesekre elsősorban a Dunántúlon kell számítani. A Dunántúl északi részén, ahol felhősebb lesz az idő és kisebb eső is előfordulhat, csak 18-20, délen 20-22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az Alföldön is meleg idő lesz, ott 20-23 fokra számíthatunk kora délután, de az északi középhegység térségében a felhőzet miatt 20 fok alatt marad kora délután is a hőmérséklet. A következő nap elér bennünket a második hidegfront, az erőteljesebb lehűléssel. A Kárpát-medence északnyugati részén már csak 15, az Alföldön még 20 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és egyre több helyen lesz eső, záporeső. Megélénkül eleinte a déli délnyugati, aztán megerősödik, és északnyugatira fordul a szél. Szombaton főként a nap első felében kell számítani sok felhőre, záporokra és esőkre, aztán vasárnap ismét csökken már a felhőzet, és megkezdődik a lassú melegedés. A jövő hét első felében visszatér a szép napos őszi idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Aláírták az utolsó megállapodást, így januártól már vízum nélkül utazhatunk az Egyesült Államokba. Országos bojkottot hirdetnek vállalkozók, ha a kormány nem állítja meg a milliárdos körbetartozást. Oroszországban 90 évvel kivégzésük után rehabilitálták Miklós cárt és családját. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Bíró című amerikai bűnügyi film második befejező része, híradó pedig legközelebb az M1-en lesz éjfél után 5 perccel. Köszönjük figyelmüket, tartsák akkor is velük, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Enyedi György professzor úr, aki a vendégem lesz, azt mondja magáról, hogy az interdisziplináris tudományok mestere. És valóban igaza is van, közgazdászként végzett, földrajzból szerezte a PhD-jét, és aztán, hogy mi mindennel foglalkozott még, na erről szól a következő műsor.